Füles bagoly olvasó. Guy de Maupassant. Bizarmas vallomás. A kis Grangerie báróné a kertszveten szunyókált, mikor a kis Rennedon Markiné beviharzott a szobába, arca izgatott volt, blúza kicsit gyűrött, kalapja kicsit ferdén állt. Egy székre roskadt, és azt mondta, puf neki, megtörtént. Barátnője többnyire higgadtnak és szelídnek ismerte. Rendkívül meglepődött. Fölegyenesedett, azt kérdezte, mi az, mit csináltál? A Markiné, mintha nem bírta volna ki egy helyben, fölállt, járkálni kezdett a szobában, aztán levetette magát a kerevet végébe, melyen barátnője pihent, és a kezéért nyúlt. Ide figyelj, drágám, esküdj meg, hogy soha senkinek nem árulod el, amit most elmondok neked. Esküszöm, az örök üdvösségedre, örök üdvösségemre. Nos, megbosszultam magam Simonon. A másik fölkiáltott. Ó, milyen jól tetted, hát nem. Képzeld el, fél év óta még sokkal tűrhetetlenebb lett, mint amilyen az előtt volt. Mindenképpen elviselhetetlen. Mikor hozzámentem, nagyon jól tudtam, hogy csúnya, de azt hittem, legalább jó. Mekkorát csalódtam, nyilván azt képzelte, saját magáért szeretem, a nagy hasával meg a rezesorrával, mert turbékolni kezdett, mint egy galamb. Émper. Sze, megértheted, csak nevettem a dolgon. Ezért neveztem el Gerlének. Hogy a férfiak mit képzelnek magukról? Mikor végre fölfogta, hogy pusztán csak barátságot érzek iránta, gyanakvó lett, éleskedni kezdett velem, kacérnak, züllöttnek, mit tudom én, minek mondott. Aztán az egész még jobban elmérgesedett az izé. Szóval nagyon nehéz megmondani, hogy mi miatt. Egy szóval szerelmes volt belém. Rettentően szerelmes, és ezt be is bizonyította, gyakran, túlságosan gyakran. Ó, drágám, nem is képzeled, milyen kínszenvedés ez. Ha az embert egy groteszk férfi szereti. Nem. Végleg nem bírtam már, olyan volt, mintha minden este a fogamat húznák. Még annál is rosszabb, sokkal rosszabb. Nos, képzelj el valakit az ismerőseit közül, egy nagyon hitvány, nagyon nevetséges, nagyon visszataszító alakot, lógó pocakkal. Ez a legborzasztóbb, és vastag, szőrös combokkal. Magad előtt látod, ugye? No és most képzeld el, hogy az illető a férjed, és hogy minden este szóval tudod. Nem, ez undorító, undorító. Hány ingerem volt tőle, szabályos hány ingerem. Belehánytam tőle a lavoromba. Egyszerűen nem bírtam tovább. Törvényt kellene hozni ilyen esetekre a nők védelmében. És képzeld el, minden este. Fúj, de ronda. Nem, mintha valaha is a szerelem költészetéről ábrándoztam volna. Nem, annak már vége. A mi világunkban a férfiak, vagy lovasok, vagy bankárok. Csak a lovakat szeretik, meg a pénzt. S a nőket is csak úgy szeretik, mint a lovakat. Mutogatják őket a szalonjukban, mint ahogy a városerdőben egy pár pej paripát mutogatnak. Ennyi az egész, a mai életben az érzelmeknek nincs helyük. Éljünk hát gyakorlatiasan és közönösen, mi, nők. Manapság még a viszonyok is csak szabályszerűen ismétlődő találkozások, ahol esetről esetre ugyanazt is. Métlik, s ugyan ki iránt terezhetnénk egy kis vonzalmat, egy kis szerelmet. A férfiak, a mi férfiaink általában korrekt divatbábok, de egy fikarcnyi eszesség, egy csöpnyi finomság sincs bennük. Ha egy kis szellemet keresünk, mint vizet a sivatagban, művészeket hívunk meg. És kiket látunk aztán vendégül? Elviselhetetlen pozőröket, vagy neveletlen bohémeket. Én, mint Diogenész, egyetlen igazi embert, egyetlen talpik férfit keresek az egész párizsi társaságban. De már rég rájöttem, hogy úgysem találok, és hamarosan elfújom a lámpámat. De hogy visszatérjek a férjemre, minthogy mélységesen földult valahányszor hálóinkben alsó nadrágban a szobámba lépett, minden eszközt megragadtam, érted? Minden eszközt, hogy elriasszam, elundorítsam magamtól. Először dühöngött, aztán féltékenykedni kezdett. A fejébe vette, hogy megcsalom. Eleinte beérte azzal, hogy figyelt. Tigris szemmel nézett minden férfit, aki betette hozzánk a lábát. Aztán pedig elkezdődött az üldözés. Mindenütt a nyomomban volt. Aljas fondorlatokhoz folyamodott, hogy rajta kapjon. Később már beszélnem sem hagyott senkivel. Bálokon oda gyökerezett a hátam mögé, és ha csak megszólaltam, jé már nyújtotta is azt a nagy vizsla fejét. Utánam kullógott a büfébe, megtiltotta, hogy ezzel, vagy azzal táncoljak, hazavitt a négyes kellős közepén, hülyét csinált belőlem, nevetségessé tett, a jó ég tudja, mit gondolhattak rólam. Akkor kezdtem el maradozni a társaságból. Otthon még ennél is rosszabb lett. Képzeld el, ez a nyomorult azt merte mondani. Azt vágta az arcomba. Ki sem merem ejteni ezt a szót. Hogy közönséges lotyó vagyok. Kedvesem? Kérdezte esténként. Ma kivel henteregtél? Én persze sírtam, ő meg oda volt az örömtől. Aztán még jobban elfajult a dolog. A múlt héten a hampséjésen vacsoráztunk. Mit tesz a véletlen? A szomszéd asztalnál ott ül Baub Ignác. Simon erre elkezdi dühötten taposni a lábomat, és a dinnye fölött azt fortyogja: rohadt dög, itt adtál találkát neki. No de várj, drágám, tudod, mit csinált? Soha az életben el nem képzelnéd. Kihúzta szépen a kalaptűmet és a karomba szúrta. Fölsikoltottam, az egész vendéglő oda csődült. Erre hánytató komédiát kezdett, hogy mennyire oda van. Érted, ugye, abban a pillanatban tökéltem el magamban, most már haladék nélkül bosszút állok rajta. Te mit tettél volna helyemben? Ó, én bosszút álltam volna. Nos hát, megtörtént. Hogyan? Hogy? Hát nem érted, de drágám, mégis. Nos, igen, mi az, hogy igen, nézd csak, gondolj a fejére. Magad előtt látod, ugye, a húsos képét, vörös orrát meg a pofaszakállát. Hát nem olyan, mint egy lafogó kutyafül. Igen, igen, és most gondolt hozzá, hogy féltékeny, mint egy tigris. Igen, nos hát, azt mondtam magamban, bosszút fogok állni, magamért és Marié kedvéért is. Mert mindent el akartam mondani neked, de persze egyedül csak neked. Gondolj a képére, és gondolj arra is, hogy ő, hogyan, szóval meg. Ó, drágám, csak senkinek el ne mondd, esküdj meg még egyszer, és képzeld el, milyen komikus képzeld el. Attól a pillanattól fogva, mint ha minden megváltozott volna, és én csak nevetek. Nevetek, gondolj a fejére, a báróné barátnőjére bámult, s egyszerre kicsordult belőle a torkában bújvorgó nevetés. Kacagni kezdett, de úgy kacagott, mintha hideg rohama lenne. Két kezét mellére szorította, arca vonaglott, lélegzete akadozott, s derékból előre görnyett, mintha nyomban orra esnék. Erre aztán a kis Márkiné is elkezdett fuldokolva kacagni. Apró sikoly zuhatagok közt egyre azt hajtógatta, gondold csak meg. Gondold csak meg, ugye pompás, mond a fejére, gondolj a szakállára, az orrára, gondold meg, ugye pompás. Ó, de el ne áruld, soha, senkinek. Egészen elfúltak, képtelenek voltak beszélni, csurgott a könnyükettől a tébolyodott vidámságtól. Elsőnek a báróné tért magához. Ó, mondta még mindig pihegve, meséld el, hogyan csináltad. Meséld el, olyan fura, de a másik nem bírt beszélni. Éppen csak elrebegte, mikor elhatároztam. Azt mondtam magamban, gyerünk, gyorsan, minél előbb, és meg is tettem. Ma, igen, az imént, és meghagytam Simonnak, jöjjön elértem, ide hozzád, hogy mulassunk egyet. Itt lesz mindjárt, itt lesz, eljön. Képzeld el az ábrázatát, arra gondolj, ha ránézel. A báróné kezdett lecsillapodni, lihegett, mintha futott volna. Mondd el, hogyan csináltad, ismételte, mondd el. Egyszerű, azt gondoltam, ha Baub Ignácra féltékeny, hát legyen Baub Ignác. Ostoba, mint egy kalap, de nagyon tisztességes. Neki aztán nem fog eljárni a szája. Nos, ebéd után fölmentem hozzá. Fölmentél hozzá? Milyen ürüggyel? Gyűjteni, az árváknak. Meséld csak. Gyorsan. Meséld. Úgy elképett, amikor meglátott, hogy a szava is elállt. Aztán két aranyat adott a persejembe. Aztán mikor fölálltam, hogy elmenjek, érdeklődött a férjem után. Erre úgy tettem, mintha nem bírnám tovább magamban tartani, és mindent elmondtam neki, ami a szívemen fekszik. És még sokkal amúgyabban mondtam el. Erre Baub Ignác meghatódott, latolgatni kezdte, hogyan segíthetne rajtam. Én pedig sírva fakadtam. És, ha egy nő elkezd sírni, és akarja, vigasztalgatott, leültetett, és mert sehogy sem bírt lecsillapítani, megcsókolt. Én erre azt mondtam, ó szegény barátom, mire ő, ó szegény barátnőm, és egyre csókolgatott, csókolgatott, egészen addig, végig, szóval így történt, utána rohamszerű kétségbeesés és szemrehányások. Ó, úgy bántam vele, mint az utolsó utolsójával, de közben kacagás folytogatott. Simonra gondoltam, az ábrázatára, a szakállára. Képzeld, hát képzeld, az utcán, ahogy hozzád jöttem, nem bírtam tovább, ó képzeld, hát megtörtént, jöhet most már akármi, megvan, és hogy rettegett tőle, jöhetnek háborúk, jöhet földrengés, jöhetnek ragályok, valamennyien elpusztulhatunk. De ez megvan, semmi meg nem akadályozhatja többé, gondolj a képére, és gondold el, hogy megvan, és fogsz még találkozni Baub Ignáckal? Kérdezte a báróné fulladozva. Nem, soha többet, elég volt belőle, az se volna jobb, mint a férjem. És újra kacagni kezdtek, olyan hevesen, hogy szinte rángó görcsöt kaptak tőle. Vidámságuknak csengő szó vetett véget. Ő az, suttogta a Márkiné. Nézd meg! Kinyílt az ajtó. Kövér férfi lépett be, vörös arcú, vastag szájú, pofaszakállas férfi. Izgatottan forgatta a szemét. A két nő egy pillanatra rámerett. Aztán hirtelen a diványra zuhantak, olyan eszeveszett nevetéssel, hogy csak úgy nyögdécseltek tőle, mint valami keserves kínban. A férfi meg tompa hangon azt hajtogatta. Hát megőrültek, megőrültek, megőrültek.